héten is pénteken délután 16:30-tól. Neked készül. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Szerencsén is tanszercsomagokat kaptak a nagycsaládosok. Új medence komplexum épül meg a Zsóri fürdőben, Mezőkövesden. Új állandó néprajzi kiállítás nyílt 60-ban. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Az iskolakezdés mindig nagyon fontos esemény egy család életében, és a magyar kormány ilyenkor igyekszik minél inkább segíteni, közölte a családokért felelős államtitkár Szerencsén, ahol tanszercsomagokat adott át nagycsaládosoknak. Konz Zsófia elmondta, ebben az időszakban felmerülő többletkiadások miatt a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások, a gyermekgondozás segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás és a családi pótlék már augusztusban megérkezik. Kiemeltem, emellett óriási segítség a tankönyvek ingyenessége is. Augusztusban 13 millió tankönyvet és 70 ezer oktatási segédeszköz juttatnak el 1 millió 200 ezer diáknak 4100 iskolában. Ezen felül a kormány az elmúlt években mintegy 500 ezer notebookot is eljuttatott a diákoknak, de gyakorlatilag csak az ingyenes tankönyvek is több 10 000 forint értékű támogatást jelentenek, mondta az államtitkár. Kont Zsófia hangsúlyozta, az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés is fontos intézkedés, mellyel a kormány kiemelten a nagycsaládosoknak és a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő családoknak tud segíteni. Emellett lényeges, hogy a kormány olyan családszervezetekkel is stratégiai partnerségben áll, mint a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, akikkel folyamatosan azon dolgoznak, hogy segíteni tudják a családbarát fordulatot. Konz Zsófia elmondta, a szerencsi és környékbeli nagycsaládosoknak gyermekenként mintegy 10 000 forint értékben állítottak össze és adtak át tanszercsomagokat 30 iskolás gyerek számára az egyesülettel közösen. Kiemelte, szeptember 2-ától újra lesz bölcsödei térítési díjtámogatás, így kérelmeket tudnak benyújtani azok a családok, akik gyermekük bölcsödébe fog járni. Hozzátettem, ezt a támogatást a kormány az önkormányzati fenntartású bölcsödékre is kiterjesztette, és az Európai Uniós feltételeknek megfelelően a vidéki családokat tudják támogatni. Ez a segítség havonta 50 ezer forintot jelent, de olyan esetekben, amikor például egy szülő gondozza, neveli a gyermeket, a támogatás akár 65 ezer forint is lehet. Kardosné Gyurkó Katalin, a NOA elnöke elmondta, az Egyesület idén 7. alkalommal gyűjtött tanszereket rászoruló családok számára. Ebben az évben 24 áruházban mintegy 49 szervezetük vett részt a gyűjtésben. Több mint 12 ezer felajánlás érkezett, így országosan 1200 gyermeknek tudnak segíteni a tanszercsomagokkal, melyek olyan helyre kerülnek, ahol azokra igazán szükség van. Média tudatosság erősítő programsorozattal, interaktív foglalkozásokkal és több mint 70 előadással várta a Rákóczi Szövetség nyári táboraiba látogató diákokat, hallgatókat és pedagógusokat a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amelynek szakemberei idén mintegy 3000 résztvevővel beszélgettek Sátoraljóújhelyen. Az NMHH kommunikációs igazgatósága azt közölt az MT-vel, a Médiahatóság és a Rákóczi Szövetség tavaly márciusban kezdte meg azt a közös munkát, amelynek során a sátoraljóújhelyi táborokban a hatóság munkatársai és az általuk felkért szakemberek csaknem 200 előadást tartottak fiataloknak és pedagógusoknak a tudatos médiahasználatról, valamint a digitális világ veszélyeiről és lehetőségeiről. A nyári szezon nyitányaként a Nemzeti Összetartozás napján az NMHH Médiapiaci Együttműködési és Kutatási Igazgatósága a tudatos hírfogyasztásról és az online térben tájékozódásról tartott előadást. Továbbá a Médiahatóság sokszínű és sokféle közönséghez szóló programsorozata egész nyáron végig kísérte a táborozókat. A foglalkozásokon a szakemberek a fiatalokkal közösen olyan, az online térben előforduló incidenseket dolgoztak fel, amelyek komoly lelki sérüléseket járhatnak. Arról is beszélgettek a szakértők a gyermekekkel, hogy milyen veszélyekkel szembesülhetnek a közösségi médiában, mit tehetnek, ha online visszaélés áldozataivá válnak, és arra is bátorították őket, hogy osszák meg saját tapasztalataikat a témában. Így a szakemberek első kézből kaphattak részletes információkat a serdülők eszközhasználati szokásairól, online élményeiről. A közlemény szerint az összmagyar egyetemista táborban médiaszakos hallgatók készíthettek kisfilmeket a tudatos médiahasználat témakörében a Zemplén TV munkatársai segítségével. Új medence komplexum épül meg a Zsóri gyógy és strandfürdőben, valamint egy mezőkövesdet, Szent Istvánt és Tardot összekötő matyó tematikus utat hoznak létre a nyertes önkormányzatok. A beruházás a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretében valósul meg, az elnyert 1 milliárd 100 millió forint vissza nem térítendő támogatásból. A fürdő egyik legrégebbi eleme, a hullám és körmedence helyett egy teljesen új medence komplexumot hoznak létre. A legjelentősebb eleme ennek az új 709 négyzetméter területű hullámmedence lesz, ami mellett kisebb élményelemekkel gazdagított medencéket alakítanak ki. Ezek között kiszolgáló épület áll majd rendelkezésre kiegészítő szolgáltatásokkal. Emellett lesz geometrikusan kialakított kaszkádmedence, mely magában foglal egy 166 négyzetméteres ülő élménymedencét és egy 149 négyzetméteres álló élménymedencét, valamint egy 185 négyzetméter nagyságú gyermekvizes játszóteret, lassú sebes folyót, családi élménymedencét, családi pancsolót és babamedencét is. Mindezen túl a medence komplexum környezetében közlekedő utakat és zöld felületeket, illetve egyéb kiegészítő létesítményeket is építenek a projekt révén. Az Európai Uniós pályázat másik célja a kulturális turizmus fellendítése a közeli Szent István és Tart települések bevonásával. Harmadik igazgatói ciklusát kezdi meg az idei tanévvel Nagy Baló Csaba, a Sárospataki Református Gimnázium vezetője. Az elmúlt 10 év a folyamatos építkezés időszaka volt, nem csak a gimnázium és környezete újult meg, hanem a benne folyó szakmai munka és oktatási minőség is folyamatosan javult, mondta el Nagy Baló Csaba. Szeretné a következő 5 évet is hasonló eredményekkel zárni, és megőrizni a Pataki Refi hírnevét.
Én ismeretlenként ideérkezve egy-két dolgot nyilván tudtam, mert utána jártam, amikor a pályázatomat megírtam, hogy mi a helyzet a Pataki Refivel. Azonban attól is rosszabb helyzet fogadott, mint amit én kívülről láttam. És akkor röviden, egy morálisan szétesett tantestület volt, nagyon kevés diák, egy lepusztult infrastruktúra, és egy anyagi csőd is. Valójában, hogyha őszintén akarunk beszélni, akkor azt lehet mondani, hogy egy bedőlt intézmény vezetését vállaltam el. Nem egyedül vállaltam el, a vezetőtársaimmal közösen vezetjük 10 év ezt az intézményt, őket sem ismertem, de azt gondolom, hogy nagyon jó döntést hoztam akkor, amikor vezetőtársakat választottam magamnak. Hát, hogyha statisztikai adatokkal kell szemléltetni mindazt, amiről beszéltem korábbiakban, akkor a következőt mondanám. Tehát 2014-ben, amikor én ide érkeztem, 14 pedagógus elbocsátására került sor az érkezésem előtt. Kiment 5 végzős osztály, és a fenntartó engedélyezett 2 új osztály indítását. Utólag kiderült, hogy az a 2 osztály is alig jött össze, a 2 osztályban összesen 52 diák volt. A tanévet kevesen mint 400-an kezdtük el az általános iskolai tagintézményünkkel közösen. A 14-15-ös tanév éves átlaga az nem ért el a 3,9-et sem, és a továbbtanulási arány az 67%-os volt. Az azt jelenti, hogy a 14-15-ös tanévben végzős diákjaink 67%-át vették fel arra az egyetemre, amit ő első helyen jelölt meg. Ehhez képest akkor mondanám a mostani adatokat. A 23-24-es tanévet 850-en kezdtük. A gimnázium éves átlaga 4,5 volt, a végzős 4 osztályunk átlaga 4,63 volt. A továbbtanulási arányt azért nem tudom még megmondani, mert majd azt a alakuló tantestületi értekezleten a végzős osztályok osztályfőnökei fogják majd jelezni, de az elmúlt év továbbtanulás aránya az 98%-os volt. Nagyjából hasonló várható az idén is. Azt gondolom, hogy nem csak mennyiségben, hanem minőségben is óriási változás történt az elmúlt 10 évben.
Új állandó néprajzi kiállítás nyílt ma a 60-61 Lajos Múzeumban. A tárlat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg, melynek címe Régiségünk, örökségünk, 60 és térsége néprajzi emlékei. Simon Tamás néprajzkutatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Nagy öröm számomra mindenképpen, hogy az utóbbi időben gyakran nyitunk néprajzi kiállításokat, néprajzi tárlatokat. Vásáros kiállításunk az tavaly április óta van, illetve van egy pásztor kiállításunk most tavasztól őszig, Gyurkó Pálnak, Kelemen Györgynek állítunk emléket, és mivel területi múzeum vagyunk, ezért egy régebbi tartozást szerettünk volna leróni, vagy kipipálni, hogyha szabad így mondani, hogy legyen egy állandó néprajzi kiállításunk. És valóban nem úgy hónapokkal ezelőtt, hanem egy évvel ezelőtt indult el ennek a tervezése, mert pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alapnál egy kis támogatásra. Az összeg felét meg is kaptuk, és mindenképpen erre az új állandó néprajzi kiállításra szerettük volna fordítani, amelynek a címe Régiségünk, örökségünk, 60 és térsége néprajzi emlékei, ez a kiállításnak a címe.
Na és milyen nagyszerű, hogy te mondtad ki azt a mondatot, hogy ez egy állandó kiállítás. Van egy pár, de ennek most mégis adtok egy méltó helyet. Nézzük akkor a gyűjtőmunkát.
Így van, hát az állandó kiállítás ugye azt jelenti, hogy legalább 5 évig fönt kell tartani. Ugye tavaly tavasszal a régész kolléganőmnek nyílt egy állandó kiállítása a római szarmata korból, szintén pályázat keretében sikerült megvalósítani. A gyűjtésre nagyon vissza kellene mennünk közel 50 évre, mert hogy a múzeumnak az egyik oszlopos gyűjteménye a néprajzi gyűjtemény, amit 1971-ben nyitottak meg, tehát 71 óta van folyamatos néprajzi gyűjtés, kisebb-nagyobb lendülettel, az utóbbi években kisebb lendülettel. Ennek nyilván anyagi korlátai is vannak, mert ugye hogyan tud egy tárgy, egy műtárgy bekerülni a múzeumba, vagy vásárlás útján, hát erre kevésbé van keretünk, vagy adományozás keretében, és ez pedig eléggé esetleges. De a 70-es, 80-as években nagyon erőteljes volt a néprajzi tárgyaknak a gyűjtése, köszönhető a korábbi igazgatóknak. Tehát a mai néprajzi anyag, a mai néprajzi gyűjtemény több mint 4000 tételt számlál, és az volt a cél, hogy a korábbi tematikus időszaki kiállításoktól eltérően próbáljunk egy nagyobb merítést adni, mindenképpen 60-60 környéki vonatkozásban, illetve megmutatni olyan tárgy együttesekből néhány szebb darabot, ami nem kifejezetten 60-i vagy 60 környéki, azonban a 60-i Lajos Múzeum néprajzi gyűjteményének az anyagát képezi, és így igyekszünk összeállítani ezt a tárlatot.
Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül, gyenge széllel. A hőmérséklet szombaton hajnalban 17-18, napközben aztán 33-34 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. augusztus 30-án pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: közel 300 fiatal vett részt a 22. Mária Pócsi ifjúsági gyalogos zarándoklaton. A speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztésére külön óvodai csoport lesz Gyöngyösön. Egerben a Neoton Família sztárjai szeptember 6-án adnak koncertet. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Közel 300 fiatal vett részt a 22. Mária Pócsi ifjúsági gyalogos zarándoklaton, amelynek kiinduló állomása idén Miskolc volt. A Miskolci Egyházmegye jogelődjét, a Miskolci Apostoli Exarchátust 100 évvel ezelőtt alapították, így a zarándoklat is bekapcsolódott a centenáriumi esemény sorozatba. A görögkatolikus metropólia szervezésében létrejött zarándoklaton a fiatalok 5 nap alatt értek el Mária Pócsig. A részletekről Fedor Péter görögkatolikus atya, a miskolci Fáji András görögkatolikus technikum és szakgimnázium nevelési igazgató helyettese nyilatkozott rádiónknak.
Másodszor indult már innen a 16 pluszos zarándoklat, meg hát a 22 pluszos Mária Pócsi zarándoklatnak szervezője is vagyok, és abban is benne vagyunk. Majd 300-250-nél több fiatal jött, azokkal az atyákkal és segítőkkel, akik szokták szervezni ezt a nagyszabású zarándoklatot. A mi dolgunk az volt, hogy biztosítsuk a hátteret a megbeszéléshez, a feliratkozáshoz, a vacsorához, az esti programokhoz, az éjszakai pihenéshez, a reggelihez és a reggeli imádsághoz és a reggeli elinduláshoz. Akik itt voltak, azoknak sokat jelentett ez, és azokat meg tudott erősíteni abban, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Az igazság, hogy az viszont hallottam a városban, a környéken, megjelentek ilyen kommentek, hogy kik vannak a fájba, kell menni segíteni, valami katasztrófa volt, hogy ide telepítettek diákokat, gyerekeket a tornateremre, meg az udvarba. A környék nem tudta, hogy mi ez, de amikor reggel meglátták elindulni a zarándokokat, szerintem akkor nagyon sokakban örömmel esett le a tantusz.
Így összességében hogyan értékeli a teljes zarándoklatot? Miért is fontos évről évre, hogy ezt megszervezzék?
Mindannyian, felnőttek és fiatalok is képesek vagyunk bezárkózni a saját kis világunkba. És most nem csak arról beszélek, hogy én vagyok a legfontosabb a világomban, hanem arról, hogy kezünkbe vesszük a telefont, és a telefonon a világhálónak azt a részét, ami minket érdekel, azt oda gyűjtjük magunk elé, és belefeledkezünk ebbe a színes, de nagyon sokszor rossz felé is elragadni képes világba. De az élet nem ez. Ez csak a látszólagos valóság. Tudni kell erről, és kell, hogy kapcsolatban legyünk ezzel, de időnként jó, hogyha belenézünk a saját lelkünkbe. Hogyha megállunk, és képes vagyunk megnézni, hogy hol tart az életünk. És azt vettük észre, még görög katolikusok most már régóta, hogy ez érdemes kimozdulni otthonról. Ez ugyanaz, mint amit a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink és így az őseink tettek, hogy elmentek Mária Pócsra, régebben napokon keresztül mentek, mert csak szekér volt, aztán később vonat, de még akkor is sokáig tartott, és Mária Pócson ott volt minden, ott a szizonyával volt találkozás, a bűnök letevése, a szentáldozás, a közösség rengeteg ismerőse volt, találkozás, fiataloknak, idősebbeknek bál, ilyen-olyan. Na most mi ezt csináljuk az zarándoklattal? A tizenévesekkel is, meg az idősebbekkel is kiszakadunk otthonról, megyünk, és közben feldolgozzuk azt a szívünkben és lelkünkben, ami történik az életünkben, ahol vagyok. Ez érdemes ránézni az ifjúsági zarándoklatnak bármilyen híradására, mert nagyon klassz kis videók, képek, beszámolók születtek, És érdemes kinézni, hogy ebben az országban nagyon sok felé van ilyen, a ferencesektől, a bencéseken keresztül különböző egyházi mozgalmakig, hogy észreveszi mindenki, hogy mozduljunk ki otthonról, és menjünk valami szent cél felé, mert egyrészt Mária Pócson tudjuk, hogy a szűzanya vár minket, és azért vár minket, mert Krisztushoz akar mindannyiunkat szorosabban és pontosabban vezetni.
A speciális nevelési igényű gyermekek számának növekedése miatt a nevelésük színvonalának emelése érdekében új óvodai fejlesztőcsoport létrehozásáról döntöttek Gyöngyösön. Molnár Lászlónét a Gyöngyösváros óvodáinak igazgatóját hallják.
Sajátos nevelési igényű gyerekek és zömében autista gyerekekről van szó. Igen, sajnos megnövekedett a számuk, viszont segíteni szeretnénk ezeknek a gyerekeknek, hiszen számukra a magas csoportlétszámok nem kedvezőek, és hatékonyabb a nevelésük, fejlesztésük, hogyha kisebb csoportokban vannak. Akkor valóban már egy korábbi ötlet gyanánt megvizsgáltuk, hogy mivel egyre több a sajátos nevelési igényű gyerekek száma, hogy hogyan lehetne ezt megsegíteni, és jött ez a gondolat, részleges integrációt létrehozni fejlesztő csoport címén. Több mindent körbe jártam, és érdeklődtem szakemberektől, főleg az vármegyei szakszolgálatnál, és nagyon kedvezőnek találták ezt az ötletet, és ezt úgy kell elképzelni, hogy azok a gyerekek, akiknek a szakvéleménye és már a gyakorlat azt mutatja, hogy a gyógypedagógusok is és az óvónők is úgy látják, hogy a 25-ös létszám, a 20-as létszám nekik zavaró, és egy idő után elfáradnak, és nem tudnak úgy figyelni, és nyilván zavarják a többi gyermeket is, és az óvónő az gyakorlatilag nem gyógypedagógus. Tehát neki szüksége van a gyógypedagógus jelenlétére. Eddig ez úgy működött, hogy a gyógypedagógus heti két alkalommal kivitte a gyereket, és megtette a fejlesztést, amit előírnak. De hát látjuk, hogy ez sokkal többet igényel, és ementén úgy gondoltuk, és így a képviselőtestület oktatási bizottság előzetes támogatásával maximálisan támogatta ezt a lehetőséget, hogy azok a gyerekek, akiket ők is és a tagovadvezetők is úgy láttak, hogy nehezen kezelhetők ilyen magas létszám mellett az egész nap folyamán, azoknak felkínáljuk azt a lehetőséget, hogy a Tündérkert óvoda felszabadult üres csoportszobájába kapnának helyet egy-egy kis időre. Tehát az a 7-8 gyerek, ha a szülőkkel tudunk egyeztetni, abba az óvodába járna a normál csoportokba. Csak időközönként, amikor úgy kívánja a gyerek igénye és az ő egyéni szükségletei, akkor ebbe a fejlesztő csoportba átmenne, ahol a gyógypedagógus és a gyógypedagógiai asszisztens egyénileg foglalkozik vele, olyan játékokat, olyan tevékenységet végez, amit a kis létszámban, a kis csoportban kényelmesebben elvégez, és nem zavarja a környezete.
A Neoton Família sztárjai szeptember 6-án adnak koncertet Egerben a Szépasszonyvölgy szabadtéri színpadán. Cseprégi Évát, a Neoton Família énekesét kérdezzük.
Mivel készülnek erre a fellépésre?
Hát a mi zenekarunk az gyakorlatilag mindig egyfajta best-of-ot játszik. Úgy gondoltuk, hogy egy-egy dal kivételével azért a nagy slágereket fogjuk ide is elhozni. Ugyanakkor tényleg mindig egy ilyen misszió, hogy beemeljünk egy-két olyan dalt a műsorba, ami a régi időket idézi. Most is van egy például, ami történetesen az én anyukámnak volt a kedvenc dala. Ez az Egyszer megértelek című dal, ami egy ilyen, olyan, mint egy mantra, ami annak idején a 81-2-ben született, és ugye arról szól, hogy csak menjünk előre, és legyünk híresek, és tegyünk ezért a világért. Ugye az van benne, hogy én a földön ismeretlen nem maradok, tehát ezt olyan jó volt akkor énekelni, és hát ezt most is beemeltük a műsorba. Egy kicsit más lesz a látvány, mert más animációk lesznek, lesz egy jó pofa, ugye most a 220 felettel indulunk, és a Szújó Zoli konferál be minket a Letfalról. Lesz egy teljesen új dobszóló, ugye a Dávid fiamnak mindig van egy ilyen halftime show-ja, és az is egy ilyen megújult. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a közönség azért tényleg a nagy slágereket várja, és ezt meg is kapja itt Egerben.
Ki szokott a közönségetek lenni, inkább a mi generációnk?
Nagyon vegyes, és én azt hiszem, hogy ezt sokan mondják így magukról a retro világból, hogy mennyire érdekes, hogy a fiatalok is szívesen nézik, hallgatják a zenét. Szerintem nagyon sokan jönnek Dávid miatt, mert ő azért elég sikeres lett itt a YouTube-on, meg ilyen helyeken, tehát szeretik őt is a fiatalok. Aztán nagyon sok olyan régi rajongó van, aki a gyerekét is hozza, és megismertette ugye a Neoton dalokat velük, és megszeretette. Ilyen is van, és hát olyan is, aki mondjuk tényleg idősebb, és szeretné megint átélni azt, hogy holnap hajnalig, vagy I love you. Úgyhogy én azt hiszem, hogy vegyes a közönségünk.
A színpadon a ti szerepléseteket, hangulatotokat mennyire befolyásolja a közönség hangulata?
Hát igen, ez egy érdekes kérdés, mert ugye van egy kommunikáció azért a közönség között, illetve a közönség és a zenekar között, és ez így is van rendjén, hiszen annyiban más a színház, meg a popzene, vagy a színpadon lévő zene, hogy ugye ott nagyon fontos, hogy valahogy együtt lélegezzünk a közönséggel. Ugyanakkor meg mindig azt tanultuk, a régi menedzserünk azt mondta, hogy nekünk mindenképpen kell hozni a formánkat. Most ki tudja, hogy most itt tényleg milyen idő lesz. Egy kicsit esik az eső, vagy valami, bármi, és akkor a közönségnek esetleg nem lesz olyan kedve. Tehát nem lehet igazából úgy átvenni a közönség ritmusát, hogy az a produkciónak a rovására menjen. Tehát van, amelyik közönség később melegedik bele, van, amelyik már rögtön bemelegszik, úgyhogy nekünk mindig ugyanazt a formát kell hozni, és akkor meg lesz a siker.
Egy-egy nagy koncert előtt mennyit kell gyakorolnotok?
Hát most azért mielőtt elindult így a nyári turnénk, akkor azért próbáltunk sokat, megnéztük tényleg, hogy milyen a látvány, lett egy nagy átrendeződés, ami a technikai személyzetet illeti, úgyhogy új emberekkel dolgozunk, és hát ezt nagyon keményen ki kellett próbálnunk, de most már nem próbálunk, most már szinte minden héten van 2-3 koncert, vagy ugye, hogyha az én fellépéseimet nézzük, akkor talán még több is, tehát nekünk a próba, az, hogy úgy mondjam, az nem hiányzik, inkább ez a rutin, ez nagyon jó, hogy így belendültünk, és most már úgy mindenki megtalálta a helyét a színpadon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Jöjjetek, áldjuk az Urat! Ez a 2024-25-ös tanév mottója az Egri Főegyház megyében. A jelmondatot Tejnyák Csaba érsek hirdette ki, amikor a Főegyház megye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitó veniszanktiát tartották meg. A felújítás követően 5 év elteltével ismét a bazilikában, még kedden. A templom motivációt és bátorítást ad ahhoz a nehéz és szép szolgálathoz, amelyet végeznek az egyháziskolák vezetői, pedagógusai, a hitoktatók, fogalmazott a főpásztor. Azt mondta, fásultság helyett Isten új szövetséget akar kötni velünk, hogy új lendülettel, új lelkesedéssel induljunk neki az új tanévnek. Az orosz-ukrán háborúban súlyosan traumatizált belső ukrajnai családok nyaralhattak a katolikus karitás szálláshelyén a Balatonnál egy-egy héten át a kormány támogatásával. A résztvevő kikapcsolódásáról változatos programokkal a segélyszervezet és az országos rendőrfőkapitányság közösen gondoskodott. A katolikus karitás belügyminisztériummal közös együttműködése abból az indítatásból született, hogy a háborús veszteséget megélt családok mentális egészségét támogassák környezetváltozás biztosításával. A segélyszervezet panziójában óvodáskorú gyermektől kezdve nagyszülőkig olyan családok nyaraltak, akiknek hozzátartozójuk megsérült vagy odaveszett a háborúban. A sikerrel megvalósult töpetes program tájékoztatóján köszöntőt mondott Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke. Écsi Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója pedig nyilatkozott a Vára-nyár elnevezésű táboroztatási programjukról, melynek részeként az ukrajnai családok pihenése is megvalósulhatott.
Vára-nyár címmel hirdette meg a Katolikus Karitász júniusban a táboroztatását, és ez alatt a nyári időszak alatt 10 héten keresztül 10 csoport jöhetett a Karitász táboraiba, Balaton, Akaliba, Gyenesbiásra, vagy az ország különböző területeire, ahol az egyházmegyék is szintén szerveztek Karitász táborokat. Ezen a nyáron közel 4000 gyermeket tudtunk nyaraltatni a Karitász táborokban. Különböző jellegűek voltak ezek a táborok, napközis tábor, sátras tábor, sporttábor, kézműves tábor, és mindegyik táborra jellemző volt az, hogy nagyon sok kulturális programmal tűzdeltük meg a napirendet, és azt szerettük volna ezzel elérni, hogy minél több élményt, információt kapjanak a gyerekek, és így térjenek haza. A táborainkban részt vettek a Magyarországról különböző egyházmegyékből olyan rászoruló családok gyermekei, akiknek esetleg más módon nem lett volna lehetőségük táborba eljutni, és Délvidékről, valamint Kárpátaljáról is voltak csoportjaink. De belső Ukrajnából is jöttek gyermekek, akik konkrétan a háborús övezetből jöttek, és számukra is ez az egy hét egy kicsit elejtette azokat a borzalmakat, amiket ők ott megéltek. Ezekért a táborokért senkinek nem kellett fizetni a résztvevők közül, a Karitász minden költséget állt, és hála azoknak az adományozóknak, akik hozzájárultak a tábor költségeihez, akár úgy, hogy a 1356-os adományvonalat hívták, akár pedig úgy, hogy adományaikkal a Karitász számlájára fizettek be összegeket.
A Katolikus Karitász Legyen Öröm az iskolakezdés elnevezésű adománygyűjtő programja évente közel 10 000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít egyenlő esélyeket tanévkezdéskor hazánkban. A jövő héten kezdődő iskolaévre készülve a segélyszervezet országos központjában átadták az első tanszfelszereléseket már a hét elején. A Katolikus Karitász országos jótékonysági akciója évek óta nagy terhet vesz le a nehezebb körülmények között élő családok válláról az iskolaév kezdetén, köszönhetően a beérkező pénzadományoknak, a használt és új iskolatáskák füzetek sorának. A jótékonysági szervezet országos központjában megrendezett iskolatáska átadó ünnepségre a gyerekek egy része szüleivel, másik részük a Karitász munkatársainak társaságában érkezett, mindannyian egy jól szervezett segítőhálózat részeként. A jelenlévőket elsőként Spányi Antal, a szervezet püspökelnöke köszöntötte, felelevenítve saját gyermekkori élményeit a kék füzetborítókról, a piros vinyettákról, a pajtásokkal való szünet utáni első találkozás izgalmáról, a nyári szünettől való búcsúzás szomorúságáról. Nem egyszerű a feladat szeptemberben a legtöbb családnak, de sok ember összefogásával, sok ember adakozásával, sok ember szeretetével, kedvességével lehetőségünk van arról, hogy sok családnak segítsünk. Ezt a segítséget mi örömmel és szeretettel tesszük, abban a reményben, hogy ti ezt a segítséget értékelitek, így könnyebb lesz az iskolában helytállni, és az az öröm, ami valamilyen szinten megvan az emberben a tanév kezdetén, minél tovább megmaradjon, mondta a gyerekeknek a Karitász elnöke. Écsi Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója összegezte az iskolakezdési kampány lényegét.
A Katolikus Karitász a családok segítségére akar sietni azzal a programmal, amelyet július 31-én hirdettünk meg, Legyen Öröm az iskolakezdés. Sok feladat, sok új kihívás és sok kiadással is jár egy iskolakezdés, és éppen ezért határozta el a Katolikus Karitász azt, hogy meghirdeti ezt az akciót. Ez egy országos akció, tehát minden egyházmegyében elhangzott a felhívás, és mindenütt várták és várják még most is az adományokat, hiszen szeptember 15-éig tart ez a program. Azt szeretnénk elérni, hogy közel 10 000 gyermeknek tudjunk támogatást nyújtani különböző formában, akár iskolatáska, akár utalvány, vagy mappa, tolltartó és egyéb felszerelések tekintetében. A cél az, hogy a családra ne legyen olyan nagy hatással, illetve nagy kiadással a mostani iskolakezdés, és az ő szociális helyzetüket ez ne roncsa, ne változtassa meg, és ezért kívánunk a családok mellé állni ebben. A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal lehetett támogatni ezt a programot, és több mint 2000 hívás érkezett erre a vonalra, ami jelentős segítség, de érkezett adomány felajánlás is a Caritas számla számára, sőt tárgyi adományok is, jó állapotban lévő iskolatáskák, toltartók, amelyek majd átadásra kerülnek.
A Caritas tehát adományvonalat hirdetett, a 1356-os szám hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni ezt a programot, már a hét elejéig több mint 2000 hívás érkezett, ami jelentős segítség. A következő hetekben folyamatosan átadják a családoknak az iskolai felszereléseket, hogy valóban mindenkinek öröm lehessen az iskolakezdés. Spányi Antal rövid ima keretében megáldotta a rendben felsorakoztatott iskolatáskákat, majd Dolhai Attila, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész, aki nem először csatlakozott már a kezdeményezéshez, gitárjával állt a közönség elé, hogy három gyermekes családapaként megossza gondolatait. Számomra azért fontos, hogy itt lehetek, mert a Caritas teszi a dolgát, mi pedig, akik civilek vagyunk, akik eljárunk a templomba, imádkozunk, nekünk az a dolgunk, hogy valahogy ehhez a munkához csatlakozzunk. Úgyhogy én ezzel a dallal szeretnék most hozzájárulni, fogalmazott, és aztán az Áldás című dal közös eléneklése után a gyerekek megkapták az iskolatáskájukat, ami füzeteket, teli toltartó, diáknaptárt és mappát is rejtett. A Katolikus Caritas iskola kezdési akciója tehát szeptember 15-ig tart. Az ebben az időszakban érkező jótékonysági adományokat teljes egészében az iskolás gyermekek támogatására fordítják. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, és emellett online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Caritas honlapján www.caritas.hu. Iskola kezdés megnevezéssel kell keresni az akciót. A Caritas központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat. Ezzel párhuzamosan a jótékonysági szervezet egyházmegyei központjai helyi szinten is várják a diákok sikeres tanévkezdését megalapozó tárgyi és anyagi hozzájárulásokat. Szeptember 1-én vasárnap lesz az Egri Szent II. János Pál missziós központ templom szentelésének 5. évfordulója. Az ünnepélyes háladó szentmisét 10 óra 30 perckor tartják, utána agapéval ünnepelnek, mindenkit szeretettel hívnak a közös háladásra. Új feszületet helyeztek ki Fallóskúton. Fallóskút országosan ismert mátrai zarándokhely, melynek múltja az 1940-es évekre tekint vissza. Egy környékbeli asszonynak többször megjelent Szűz Mária. A szűzanya először egy gyógyító, csodatevő forrás mutatott az asszonynak, második jelenésekor pedig kérte, hogy a forrás mellé épüljön egy kápolna. Állami támogatás hiány a hívek adományaiból épült meg 1948-ban a kápolna és egy Mária szobor, később pedig Krisztus szenvedését bemutató keresztúttal is gyarapodottak egy hely. Az évek múlásával egyre népszerűbbé vált a mátrai erdő rengeteg ölelésében álló Fallóskút, amely idén augusztusban tehát új kereszttel gyarapodott. A kegyhely bejáratánál álló keresztet ugyanis már igencsak megtépázta az idő vasfoga, cseréjére feltétlen szükség volt. A helyi egyházközség, az Egererdő ZRT és Demeter József erdélyi fafaragó összefogásának hála új kereszt fogadja a Fallóskútra látogató erdei vándorokat, zarándokokat. Demeter József tölgyfából készítette el a megfeszített Jézus testét, a korpuszt. A fafaragó korábban már több vallás ihletésű szobrot faragott a településre, de emellett vadászattal kapcsolatos állatot ábrázoló szobrokat is alkott. Az Egererdő ZRT Mátra parkett üzlemében ugyancsak tölgyfából készült kereszt pedig méltó utóda az előzőnek. Az új feszületet Dobák Gábor plébániai kormányzó áldotta meg. A vállalat közleményében azt írta, bízunk benne, hogy az erős, tartós, nemes fából álló kereszt évtizedeken át megállja helyét az életviharában, és hírül viszi Isten dicsőségét.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián szerkesztők, valamint Karkus István technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Kedves hallgatóink, sporthíreink következnek. Szilván Svárad olyan hatású négyes fogadhajtó világbajnokságot akar rendezni, amellyel felkelti a fiatalok érdeklődését. A rekkenő hőségben is jól vették az akadályokat a fogadhajtó versenyen Jászfényszarun. Közel 400-an tekeltek a Jabil Tiszatúr kerékpár túrán. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Tizenhét esztendősen ott voltam az 1984-es VB-n. Segédhajtó is voltam. Ráadásul kissé szabálytalanul, mert csak 18 éves kortól lehetett volna. Abban, hogy fogadhajtó lehettem az öcsémmel együtt, nagy szerepe volt a szilvásváradi eseménynek. Idézte fel a Nemzeti Lovardában tartott sajtótájékoztatón emlékeit Lázár Vilmos, a Magyar Lovasport Szövetség elnöke. Amikor elkészítettük a mostani VB pályázatát, tudtuk, hogy jelenleg négyesben nem az első vonalhoz tartozunk, de olyan hatású VB-t szeretnénk csinálni, amely a fiataloknak felkelti az érdeklődését. A kettes fogadhajtásban 12-szeres világbajnok sportvezető szerint a helyszín Közép-Európa legszebb lovas központja, amelynek rekonstrukciója 2018-ban befejeződött, és már akkor is az volt a terv, hogy ott ünnepeljék az 1984-es VB jubileumát. Úgy vélte, a szilvásváradi lipicai lovas központ bizonyítja majd, hogy méltó vendégül látni a fogadhajtó világot. Az eseményt 2024. szeptember 4-e és 8-a között rendezik meg, tehát Szilvásváradon. 14 nemzet 43 fogata, 215 lóval versenyez majd, ami komoly logisztikai kihívás, 11 ország pedig csapatot is indít, 9 magyar fogat áll rajthoz, köztük olyanok, amelyek kitartanak a régi magyar lófajták mellett, mint a Nónius, a házigazda Szilvásváradot pedig 2 fogat képviseli majd. Mondta a mezőnyről az 57 éves Lázár Vilmos, aki elárulta, az 1984-es VB egyéni aranyérmese, Juhász László előfutóként szerepel majd a mostani eseményen. Fugli Károly a Nemzetközi Szövetség tiszteletbeli elnökségi tagja és a szervezőbizottság vezetőségi tagja arról beszélt. Az olyan jubileumok is hozzájárultak a magyar pályázat sikeréhez a másik két erős riválissal szemben, mint hogy a Magyar Szövetség fennállása centenáriumát ünnepli, valamint hogy az első magyar VB aranyat Fülöp Sándor 50 éve szerezte, az utolsót pedig Lázár Zoltán 20 esztendeje. Hozzátette, az érmesek a Herendi porcelán manufaktúra serlegeit kapják majd. Mindig megtiszteltetés, ha bizalmat szavaz egy nemzetközi szövetség Magyarországnak. Számtalan esetben bizonyítottuk, hogy Magyarország jó házigazda. Elég, ha a vizes vagy a tavalyi atlétikai világbajnokságra gondolunk. Az ország brendjének meghatározó eleme az eredményesség, de az is, hogyan tudja vendégül látni a világot, bemutatni a nemzeti sajátosságokat, természeti szépségeket. Ennek a pici országnak pedig a sportrendezvények szervezése által egyre nő a presztízse. Fogalmazott Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára, aki megjegyezte, ezek az események üzenetet is hordoznak, hogy az emberek sportoljanak. Cseri Dávid, a szilvásváradi állami ménesgazdaság igazgatója arról beszélt, legfőbb feladata volt, hogy élettel töltsék meg ezt a világhírű lovas központot, amely az elmúlt években kiállta a próbákat, mert 5 szakágnak rendeztek VK-fordulókat, és az elmúlt 2 év során 5000 ló és lovasa járt Szilvásváradon több mint 30 nemzetből. A rekkenő hőségben is jól vették az akadályokat a fogadhajtó versenyen Jászfényszarun, olvasható a szoljon.hu-n. A rekkenő hőség alaposan próbára tette a lovakat és a hajtókerejét is, de minden induló helyt állt. A fogadhajtó versenyt immár 13. alkalommal rendezték meg Jászfényszarun. Több kategóriában 58 versenyző vett részt a napokban megrendezett fogadhajtó versenyen. A Fényszorúi Lóbarát Egyesület az önkormányzat támogatásával 13. alkalommal várta a lovasportok szerelmeseit a Pipacs utcai lovaspályán. Az indulók a nagy meleg ellenére jól vették az akadályokat és példásan helytáltak. A szervezők kísérő programokkal is készültek, többek között játszóház, póni lovagoltatás és kirakodóvásár várta a látogatókat. Közel 400-an tekertek a Jabil Tiszatúr kerékpártúrán. A múlt hétvégi kerékpár után szeptember 21-én jön a futás, olvasható a szoljon.hu-n. A Jabil Tiszatúr elnevezésű kerékpártúrát augusztus 25-én vasárnap két távon rendezték meg Tiszaújvárosban. A Jabil Kft. Parkolójában kijelölt versenyközpontban közel 400 sportember pattant nyerekbe. A 15 és a 40 kilométeres túra indulói az aktívan résztvevő Falvai Sashalmi Szilviának, a névadó cég gyárigazgató helyettesének a rajtjelére kezdték meg a kilométerek gyűjtését. A szintidőket úgy állapította meg a rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub munkatársai, hogy a távokat mindenki kényelmesen teljesíteni tudta. Amíg a két hosszú táv résztvevőik kint tekertek, az óvodásoknak és kisiskolásoknak ügyességi kerékpáros versenyt rendeztek a versenyközpontban. A túra végén minden célba érkező egyedi befutó érmet kapott ajándékba. A sportbarátoknak nem kell sokáig várniuk az újabb eseményre, hiszen szeptember 21-én szombaton rendezik meg a Jabil maratonfutó versenyt. Az új 4,7 kilométeres körpályán egyéniben 1 és 3 körös távot lehet választani, de a 14 kilométert háromtagú váltók is leküzdhetik. Kedves hallgatóink, sporthíreinket hallották.
A régió sportja.